honvédelemről közérthetően.
A hazánkban zajló haderőreform, valamint a magyar légierő története idén-nyáron mérföldkőhöz érkezett. Megjelentek a szolnoki égbolton az Airbus H225M típusú szuperhelikopterek.
A korszakváltó high-tech, többfunkciós, bárhol és bármikor bevethető forgószárnyasokból összesen 16 darabot rendelt hazánk, amelyek a tervek szerint a szovjet eredetű Mi-8, Mi-17-eseket váltják majd fel.
A honvédelem.hu podcastjának legújabb adásában a világszínvonalat biztosító katonai és civil célokra egyaránt hasznosítható helikopterekről beszélgetünk Rolkó Zoltán ezredessel, a Kis József 86. helikopterdandár parancsnok helyettesével. Ezredes úr, köszöntjük az adásban.
Ez itt a Fokozott Hanghatás, a honvédelem.hu podcastjának következő adása. A mikrofonnál Ördög Kovács Márton
és Faragó Fanni, a hangmérnök Szombati Gábor.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
Ezredes úr, a több célú, közepes szállító helikopterek a tervek szerint a szovjet eredetű Mi-8 és Mi-17-eseket váltják majd fel, amelyek előreláthatóan 2024-2025-re kifutják üzemidejük teljes tartalékát. Hogyan zajlik majd ez a folyamat, és a konkrét beszerzéseket feltételezem számos szakmai egyeztetés előzi meg?
Ez a folyamat nem majd zajlik, ez a folyamat már 2019 óta zajlik. Tudni kell ezekről a projektekről, hogy ezek 8-10 éves kifutásúak. Nyilván egy típusnak van egy élettartama, ami egyszer lejár, de ezt nem akkor kell kezdeni ezt a folyamatot, amikor lejárt az élettartama, hanem jóval előbb. Ezt megelőzi nyilván az, hogy mire akarjuk használni a helikoptereket. A Mi-17-es egy közepes szállító helikopter, felfegyverezhető közepes szállító helikopter, és ezeket kell pótolni majd a 225-ösökkel. De ezt úgy kell időzíteni, hogy mire kifut a típus, addigra az új típus, ha nem is hadrafogható, de legalább rendelkezésre áll a rendszerben. Ez most így történt, ez kellett némi szerencse is, de így történt, időben elindultunk, időben kötöttük meg a szerződést, időben kerülnek hadrendbeállításra, és időben kezdődött meg a kiképzés. Tehát körülbelül így áll össze ez a folyamat.
Akkor mondhatjuk, hogy jó ütemérzékkel egy sima átmenet
abszolút
lesz.
Mire a Mi-17-esek kivonásra kerülnek, addigra a flotta be fog érkezni az utolsó gépig, és a kiképzés is olyan szinten fog majd állni, hogy át tudjuk venni azokat a feladatokat és szolgálatokat, amit a Mi-17-essel jelleg ellátunk.
Ugye szuperhelikopterekről beszélünk, ennek bizonyára több oka is van. Mely országok döntöttek még az új típusú helikopterek vásárlása mellett?
Igen, a felvezetőben is benne volt, hogy ez civil és katonai célokra is alkalmas helikopter. Innentől kezdve, hogyha a civil szférát nézzük, akkor gyakorlatilag mindenhol a világon ez a gép repül. Szingapur, Tájföld, Indonézia, Malajzia, Mexikó, Brazília, Franciaország, Katar, és így rögtön mondanék egy pozitívumot is, mivel itt ezeket az országok elég jól el vannak engedve anyagilag, és mégis ezt a helikoptert rendszeresítik, ez biztos jele annak, hogy mi is jó úton járunk, mert jó helikopterről van szó. Katonai célra Európában Franciaország és mi, magyarok, valamint Hollandia tervezi a rendszeresítését. Ismét csak a holland példa bizonyítja azt, hogy vannak drágább helikopterek, meg mondjuk fancy-bb helikopterek, akár európai, akár amerikai piacon, de mégis ezt válasszák a hollandok, akik azért tapasztalatban is, meg anyagilag is úgy állnak, hogy megengedhetnék maguknak a drágább típus, és mégis ezt választották. Tehát nagyon jó ez a helikopter, én megmondom őszintén, én soviniszta vagyok, harci helikopteres, de ez egy nagyon jó szállító helikopter. Megkockázhatom, hogy több szempontból a világ legjobbja.
Azután, hogy megszületik a döntés, mi szerint akkor valahol rendszeresítik ezt a típust, utána mennyi idő az, amíg ténylegesen a gyártási folyamat és addig, amíg ugye megérkezik az adott haderőhöz a technika?
Ez 10 éves nagyságrendű. Mind nekünk, mint mondtam, szerencsénk volt, mert viszonylag rövid időn belül elkezdődött a gyártás. Ez kellett az, hogy a hadműveleti követelmények úgy meg legyenek fogalmazva, valamint a kezdeti elvárásaink úgy össze legyenek szedve, hogy úgy tudják megtervezni a helikoptereinket, ahogy az a mi igényeinknek megfelel. Ebből sok mondjuk így gond szokott lenni, amíg időt és energiát, pénzt emésztenek fel. Itt ez egész olajozottan ment, úgyhogy azt mondom, hogy most ugye a hatodik évnél tartunk, és már itt vannak a gépek. És gyakorlatilag már 2 itt van, de már 10-12 van a 16-ból gyártósorom. Úgyhogy 2025-re itt lesz mind.
Ezt laikusként úgy tudom elképzelni a gyakorlatban, mint hogyha egy ember ugye vásárolna egy gépjárművet, és akkor ki tudja hozzá választani, hogy milyen felszereltségi szinten lássa el hangrendszer tekintetében például.
Így van. És itt visszautalnék a Mi 17-esre, régi idők technikája. Szoktuk mondani az én korosztályom, hogyha vesz egy autót, és van benne szivargyújtó, akkor az már jó. És aztán jöttek az elektromos ablakemelők, elektromos tükrök, aztán egyéb kütyümütyük. Na, ez a helikopter, ez full ilyen szempontból, full extrás, hogy így fogalmazzak. Sőt, még azon túl is vannak benne olyan dolgok, amik a világon csak nekünk áll rendelkezésre. Jelenleg ez az H-Force fegyverrendszer konkrétan, de egyéb tekintetben is nagyon-nagyon világszínvonalú technika.
Tehát akkor kijelentett, hogy amellett, hogy ezek tipikusan szállító helikopterek, akár harcászati célokra is megfelelően alkalmazhatóak, valamint arra lennék kíváncsi, hogy katonai polgári katasztrófa védelmi feladatok ellátására alkalmasak-e. Ugye az elmúlt években több példa is volt arra, hogy hazánk forgószárnyasokkal segített akár tűzeseteknél.
A típusnak létezik katonai és polgári változata is. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ez gyakorlatilag sárkány szerkezet és hajtómű közlőmű erő átvételi rendszerekben ugyanaz. Nem mindig van így. Tehát vannak olyan katonai helikopterek, amik attól katonai helikopterek, hogy lefestik őket terepszínűre, de egyébként azok még szerkezetileg egyéb terbírásban, túlélőképességben polgáriak. Na, 225-ös nem ilyen. Tehát 225-ös az katonai célokra lett tervezve konkrétan. Ilyen formán teljesen alkalmas minden olyan célra, amire a katonák alkalmazni szokták a közepes szállító helikoptereket. Ami a különbség a civil és a polgári platformokban, az mondjuk a fegyverzet, a szenzorok és az önvédelmi berendezések. Az összes többi az megtalálható mindkét oldalon, ez maga után vonja azt, hogy teljesen alkalmasak civil és polgári célokra, mivel hogy katonai szállító helikopterről van szó, és külső terhekre, szállításra is alkalmas, valamint csörlés és egyéb feladatokra is alkalmas, ezt lehet használni civil és katonai célokra egyaránt.
Tehát, mint ugye említettük is, a beszerzés szerint 16 szállító helikoptert rendelt hazánk, és akkor közöttük megtalálhatóak szállító konfiguráció gépek is, valamint speciális kialakítású haditechnikai eszközök is. A funkciójukat már akkor nagyjából tisztáztuk, de akkor most említsünk meg pár műszaki adatot is.
Műszaki adatok. Közepes szállító helikopterről van szó, ez 11 tonnás maximális felszálló súlyt jelent, 6,5 tonna az üres súlya, kb. 20 méter hosszú, 5 méter magas, 320 körül van a végsebessége, 260 az utazósebessége, ez az a sebesség, amivel a legtávolabbra el tudunk menni egy töltéssel. 3 tonna üzemanyag fér bele, ez azt jelenti, hogy összesen körülbelül 6 óra üzemidővel rendelkezik, de itt nem ez a lényeg. Az, hogy a papír mit mond, meg a marketing mit mond, az egy dolog. Itt az a lényeg, hogy azt, amit a marketing leír, tehát magyarul a beetetés fázisában a gyár rendelkezésünkre bocsát adatot, azt a konkrét körülmények között milyen mértékben tudja teljesíteni a helikopter. Tehát nem mindegy az, hogy 30 Celsius fok a külső hőmérséklet, vagy mínusz 10, nem mindegy, hogy 500 méteren kell repülnem, vagy 5000 méteren, és ezeknek a karakterisztikáknak az alkalmazhatósága, szélessége határozza meg igazán egy típusnak az erejét, és azt kell mondjam, a 225-ös az egy ilyen típus, tehát amit leírta a marketing szakember a brosúrába, az úgy nagyjából teljesül is. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, mert ezzel szokott azért probléma lenni. Meglepetések vannak a beszerzések után. Itt nincs.
Vegyünk egy alaphelyzetet ebben a tekintetben, a személyzet az hogyan alakul, és összesen hány főt szállíthat?
Egy pilótával is elrepül, de ez csak a végső esetben, illetve egy olyan egyszerű feladat, hogy A-ból B-be el kell repüljek vele. 3 fős személyzettel repülnek a katonák mindenhol a világon. Egyszerű ok, valaki balra néz, valaki előre néz, valaki jobbra néz, meg a feladat és figyelem megosztás is nagyon fontos. Mi azért nem A-ból B-be repülünk, hanem nagyon sok bonyolult feladatot hajtunk végre, és ez megköveteli azt, hogy hárman legyünk a felézetem. Van egy gépparancsnok, a polgári életből a kapitány, van egy első pilóta, a polgárléletben első pilóta, nálunk másodpilóta, illetve van egy fedélzeti technikus. Ez kiegészül speciális feladatoknál ajtólövészekkel, valamint kutatómentő állománnyal, ejtőernyősökkel, és sorolhatnám még tovább, nagyon sokféle konfigurációban repülünk.
És hogyha a szállításról beszélünk, akkor hány fő befogadására alkalmas, hogyha ugye a három személyzeti
szemben? Fizikailag 28 fő belefér, de inkább azt mondanám, hogy 24 fő katona fér bele, mert nyilván nem egy diplomata táskával utazik katona felszereléssel, így fizikailag ennyi ember fér bele, katona, de ez mindig a körülményektől függ. Itt is bejönnek a külső körülmények, hőmérséklet, magasság, és ez változhat, csökkenhet magyarul.
Ezt akkor tesztelik is?
Abszolút. Nyilván a konstrukció kialakítása során is tesztelve van, és mi is teszteljük. Hát nyilván nem mindegy az, hogy egy szakasz katonát tudunk elvinni, vagy csak egy rajt, vagy csak egy csonka szakasz, tehát ezzel nekünk terveznünk kell, egy lövész század szállításához össze kell raknunk úgy a csomagot, hogy mindenki jól járjon, ki tudjuk szállítani őket a rendeltetés helyükre, és ki is tudjuk emelni őket adott esetben, vissza is tudjunk jönni magyarul, és vissza is tudjunk hozni mindenkit épségben.
Ugye a H-145 M-típusú forgószárnyasoknak köszönhetően már elmondhatjuk, hogy megérkezett a 21. század a légierőhöz, de kíváncsi lennék, hogy ennél az új típusnál hogyan zajlik a hajózók és a repülőműszaki személyzet felkészítése, átképzése, hiszen itt sok esetben, ahogy a szárazföldi erőnél tapasztaljuk, itt régi szovjet technikáról kell áttérni az új modern technikára.
A H-145-ös azért már megmutatta nekünk az utat. Tehát az állomány nagy része, az értendő mind a műszaki, mind a hajózó állományra már megjárta a H-145-ös kiképzést, vagy a gyári kiképzést Németországban, vagy az időközben elindult hazai képzést, amit már mi szervezünk. Úgyhogy igazából ebből a szempontból talán egy-két embernek volt ez teljesen új, az állomány döntő többsége már a H-145-ösön tapasztalatot szerzett, mind kiképzésben, mind üzemeltetésben. Úgyhogy ebből a szempontból jól állunk. Azért voltak olyan nem problémák, hanem kihívások, főleg a műszaki állomány kiképzésénél. A fiatalok, akik nagyon jól beszélnek már angolul, ők azért voltak nehéz helyzetben, mert őknek a tapasztalat hiányzott. Az öregek, akik már, ha ránéznek egy mondjuk egy hidraulika rendszer robbantó táblájára, akkor rögtön tudja, hogy merre megy az olaj. Ők meg azért voltak nehezebb helyzetben, az angol volt egy kicsit gyengébb, de így az egész nagy kép az egész jól mutat, mert nagyon jó eredménnyel zárult a kiképzés, illetve nem zárult, még ami zárult az jó eredménnyel, még folyik a kiképzés, az jövő év végéig el fog tartani.
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.
És itt nagyon fontos hangsúly van, ezedes is említette a külföldi tapasztalat cseréken. Milyen az együttműködés a francia Airbus gyártóvállalattal, és folynak-e képzések ott?
A gyári képzés az kint folyik, az elméleti, a gyakorlati viszont itthon. Illetve az elmélet és a szimulátoros képzés igazából kint folyik, mind a hajózó, mind a műszaki állománynak. Azt kell mondjam, hogy nagyon jó a kapcsolatunk az oktató állománnyal, mind a kinti marinyani oktatókkal, az elméleti oktatókkal és a szimulátorosokkal is, és az itthon kiképzést folytató mentorainkkal is. Ők már szinte mind katonai múlttal, vagy haditengerészet, vagy valami ilyesmivel rendelkeznek, és ez kicsit még jobban olyan irányba tudja terelni a kiképzésünket, ami nekünk jó, tehát magyarul a funkcionális kiképzés jobban érvényesül, mert tudják, hogy mi kell nekünk. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve velük, mind a hajózó, mind a műszaki oktatókkal.
Ugye Szolnokon tudva levő, hogy kiváló szimulációs rendszerek működnek H-145-re, valamint a MiG-17-re. Ezek átalakíthatóak erre az új típusra is?
Nem. Ezeket majd be kell szerezni hozzájuk. A H-145-höz sincs még meg a teljes repülési szimulátor, így fogalmazzak, de terveink között szerepel, hogy be fogjuk szerezni azt is. Tapasztalatok mutatják, hogy nagyon kell. Tehát ez a 21. századi technika, az már nagyon kell a szimulátor, mert egyszerűen el tud veszni az ember a menüjében, tehát ha nem gyakorolja, ez nem olyan, mint az orosz technika, hogy benne van a izom memóriában, és 30 év múlva, és aki egyszer megtanul biciklizni, azt tud, ez nem ilyen. Tehát itt mindig gyakorolni rendszeresen, akár naponta, az lenne az ideális, de minimum hetente gyakorolni kell, mert különben kimegy az ember fejéből az egész. Tehát ez sokkal-sokkal más filozófiát igényel. Nem azt mondom, hogy bonyolultabb, inkább az, hogy más. De ha nem gyakorolja az ember, akkor viszont nagyobb veszteség van így, mint egy régi technikával.
Ez repülési óraszámban vagy szimulátoron eltöltött óraszámban mit jelent?
A kiképzés során a hajózó állomány 36 órát töltött fejenként a szimulátorba, és ez azt jelenti, hogy amikor beültünk az éles helikopterbe, akkor úgy nem volt gondunk vele. De ezt fenn kell tartani. A szimulátoroknak van egy olyan nagyon jó tulajdonsága, hogy olyan eseteket is lehet benne szimulálni, ami gyakorlatban élőben géptöréssel, halállal, sérüléssel járnának. A szimulátorban meg újraindítjuk a rendszert, lerázzuk magunkra az izzadságot, és folytatjuk tovább. Na ez egyes pont, amiért kell a szimulátor. A másik, amit az előbb említettem, hogy a gyakorlás szempontjából, a készségszintű üzemeltetés szempontjából szükséges. Teljesen más inputok érik egy digitális technikát repülőhajózót, mint egy analóg technikát. Teljesen más figyelemmegosztás, teljesen más filozófia jellemzi ezeket a helikoptereket, és ezért lényeges a rendszeres súlykolás gyakorlása az eljárásoknak a fedélzete.
Tehát akkor vészhelyzeteket is szimulál.
Is, igen. Vészhelyzeteket is. Hát én háromszor haltam meg a 36 óra alatt a szimulátoros képzés során. Nem az életeimből pocsékoltam el hármat, csak virtuálisan, de ez kell ahhoz, hogy az ember megérezze azt, hogy mit lehet és mit nem. De ezt élőben ezt nem lehet gyakorolni, ez csak szimulátorban.
Amennyiben információim helyesek, a különleges műveleti erők is gazdagodnak a küldetéseik teljesítéséhez szükséges eszközökkel.
Különleges műveleti erők nem kimondottan a H-Force vagy H-Force fegyverrendszerrel gazdagodnak, azzal is természetesen, hanem inkább azokkal a képességekkel, amit a H225-ös tud biztosítani. Mire gondolok? Az éjjel látó képességre, a rendkívül fejlett és pontos navigációs rendszerekre, az önvédelmi rendszerekre, tehát magyarul olyan helyekre is be tudunk menni, be tudjuk vinni őket, és ki tudjuk hozni őket, amire eddig nem voltunk képesek, és itt igazából ez a lényeg. Az H-Force rendszer az tűztámogatásra jó, önvédelemre is, de nyilván tűztámogatásra is, ezzel is növekszik a különleges műveleti erők támogatottsága, de ez nem csak különleges műveleti erőkre érted, hanem bárkire, akit mi támogatunk ezekkel a helikopterekkel.
Hogyan kell elképzelni ezt a fegyverrendszert?
A fegyverrendszer, a hardware az egy 20 mm-es gépágyú, konténerből és 70 mm-es nem irányított rakéta konténerekből áll. A 70 mm-es nem irányított rakéta, ez felszerelhető lézerfejjel, és akkor kvázi irányítottabbá válik. Tehát magyarul egy lézeres célmegjelölésre el tudjuk lőni, és oda is fog menni az a rakéta. Ilyen formán irányított rakétának minősül. És tervek között van a páncéltörő ténylegesen irányított rakéták rendszeresítésre, mindkét típusunkra egyébként a 145-ösre és a 225-ösre is, és ezzel teljessé válhat az az arzenál, amivel mi tűztámogatást tudunk biztosítani a szárazföldi erőknek.
Hogy ezt a surit sorolta, azért ez egy elég komoly tűzerővel képes rendelkezni a H225. Ezeken a tulajdonságokon túl miért nevezhető hiánypótlónak a magyar légierőben?
Képességben sokkal többet tud. Tehát mondok valamit, a Mi-17-essel az éjszakai képességünk az teljesen korlátozott volt. A H-225-ösben nincs ilyen korlát. Önvédelmi rendszerei olyan fejlettek, hogy gyakorlatilag az teljes fenyegetettségi spektrumot lefogják. Mi-17-esen nem volt ilyen. A hardware szempontjában nem mondanám előrelépésnek, mert gyakorlatilag ugyanazt tudja, teherbírásban is, meg ember, tehát személyszállításban is, inkább így azok a képességek jönnek meg, amik eddig nem voltak. Mondok egy konkrét példát, ugye nekünk legritkább esetben kell repülőtérről üzemelni, minél nagyobb a por, minél nagyobb a hó, minél nagyobb a köd, ami nekünk annál jobb, mert minket sem látnak, hogyha egy különleges műveleti kiemelésről van szó. Ez a helikopter képes arra, hogy teljesen vakon, egy ismert pont, a felderítés által ismert akadálymentes pontot kapunk, akkor le fogok tudni szállni úgy, hogy becsukom a szemem. Tehát ez az igazi képességnövekedés, mert ilyen formán nincs olyan korlátozás, ami az időjárást kritikus faktorra tenni, meg nem csak az időjárás, a külső körülményeket, inkább így fogalmazok. Nyilván ezt el kell érni. Tehát ez kikérdés szempontjából ez még sokáig fog tartani, mire eljutunk ide, de maga a technika képes rá, mi meg igyekszünk minél előbb erre képes lenni. Tehát ez az igazi különbség, ami a régi és az új technikát hadműveleti szempontból ketté válaszza.
Ugye a világban zajló fegyveres konfliktusok, de gondolok itt akár az orosz-ukrán háborúra is, megmutatták, hogy a drónoknak elég komoly jelentősége van. Drónokat mennyire tud befogni a gép, vagy milyen védelmi rendszere van ellenük?
Ha besugároz minket bárki, az teljesen mindegy, hogy drón vagy vadászrepülőgép, vagy légvédelmi rakéta, azt mi érzékeljük, ez a radar spektrum. Az infraspektrum ott ilyen nincs, mert az kicsit másképp működik, ott a rakéta indítását fogjuk látni, magyarul a rakéta érzékelő fejét fogjuk meglátni, más hőmérsékletet van, mint a környezetnek, és erre fogunk tudni reagálni. Tehát ez mindegy gyakorlatilag, hogy drón vagy nem drón, itt a besugárzás lényeges, az a sugár, ami minket ér, és ezt érzékeli a fedélzeti rendszer. Ez lézerre, infrára, radarra, mindenre érvényes.
Tehát akkor végül is kijelenthetjük, hogy több szempontból is mérföldkőnek számít ez a beszerzés a légierő történetében. Amikor az első két forgószárnyas megérkezett hazánkba, akkor az átadási ünnepségen miniszter úr Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter megemlítette, hogy az ejtőernyős ugrások számát is növelik, illetve a légideszant kiképzés visszaállítása is szóba jön, és a repülési óraszám jelentős emelése várható. Milyen feladatok várnak még a helikopter dandár állományára?
Igazából egy feladatunk van, elérni a hadrafoghatósági szintet, és ez mindent is jelent. Ez jelenti azt, hogy például az ejtőernyős dobás képességét elérjük, a légideszant dobás és kirakás kiemelés képességét elérjük. Mi támogató elem vagyunk. Tehát mi gyakorlatilag biztosítjuk azt a támogatott egységnek, itt konkrétan a szárazföldre gondolok ebből a szempontból, amivel az ő műveleti szabadságukat növeljük. Tehát ez legyen az ejtőernyős dobásról, legyen az légideszant kirakás kiemelésről, legyen az tűztámogatásról, legyen az ellenséges légvédelem lefogásáról, minden ebbe beletartozik. De, mint ahogy az előbb mondtam, ezt el kell érni. Ez egy nagyon hosszú folyamat, ez több éves folyamat, és ehhez kell a repülési idő, amit a miniszter úr ki is hangsúlyozott. Úgy azt kell mondjam, hogy olyan 150-200 óra az, amikor már felteszi a szárnyakat valaki magára, nem csak ő, hanem a rendszer is, tehát magyarul ő pilóta lesz, de több száz órának, hangsúlyozom, több száz órának el kell tennie ahhoz, hogy ezeket a felsorolt feladatokat minden időjárási és külső körülmények között végre tudja hajtani. Tehát kell a sok repülő. Ezt is számszerűsíteni nehéz, de ez 500 óra fölött van per fő. 16 helikopter, ha kiszámoljuk, hogy ketten ülnek benne, az 32 fő, és az csak még egyszeres szorzó, úgyhogy ez egy horribilis szám lesz a végén, de hát nyilván ezt bele kell investálni a kiképzésbe, hogy ezt úgy tudjuk használni, ezt a helikoptert, amire az való.
A helikopterdandárnak nagyon szoros az együttműködése, ugye más katonai szervezetekkel, gondolok akkor itt a már említett különleges erőkre, illetve ott lehetnek ugye a felderítők, vagy akár ugye az egészségügyi szakemberek. Itt milyen gyakorlatokról beszélhetünk, amiben ez a típus fog részt venni?
A MIG-17-essel is adjuk, illetve most már a H-145-ös a kutatómentő szolgálatot. Itt megjelennek az ejtőernyősök és az egészségügyi személyzet a fedélzetem. Tudni kell erről a szolgálatról, hogy ez nem katonai szolgálat, ezt a polgári légiközlekedés biztonsága érdekében is minden ország végrehajtja, mi is. Valahol a katonák, valahol nem. Mi Magyarországon mi hajtjuk végre ezt, és ez egyfajta szolgálat, ahol más egységekkel is kapcsolatban vagyunk. A különleges műveleti részen is megvan ez az együttműködés, és az összes többi támogatott alakulattal is, és ez mindig feladatfüggő. Ha kapunk valami olyan feladatot, amire önmagunkban nem vagyunk képesek, akkor mindig van egy előzetes felkészülés, előzetes összekovácsolás, hogy így fogalmazzak a támogatott egységgel, és utána, amikor ez megvan, akkor vagyunk feladatra készen. De ez változik, ez mindig változik, ez bonyolult.
Ezredes úr, milyen átalakuláson megy át a forgószárnyas fegyvernem a nagyszabású haderőfejlesztés megkezdése óta?
Ha úgy így mondjam, teljes átalakuláson. Kezdeném a filozófiával, ez az üzemeltetéssel. Ezeket a helikoptereket teljesen más alapvetések mentén kell üzemeltetni, mint a régieket, teljesen más rendszerben, teljesen más hozzáállással, teljesen más módszerekkel. át kellett alakulni először is fejben. Főleg a műszaki állománynak, főleg a logisztikai állománynak. A hajózó állomány egy picit ilyen szempontból könnyebb helyzetben van, mert így egyszerűbb a feladatuk, mind repülni kell mind a kettővel, meg kell tanulni és kész. De nem mindegy az, hogy hogyan üzemeltetjük ezeket a helikoptereket, és az fejben történő átalakulást kell, hogy kövesse, vagy inkább megelőzze a szervezeti átalakulást. Megjelentek új szervezeti elemek a rendszerünkben, mint a folyamatos légi alkalmasság biztosított csoport, a logisztikai csoport, új struktúrát kapott a repülőműszaki szakágak rendszere, úgyhogy ez gyakorlatilag teljesen átalakult. A hajózó szempontból, mint mondtam, annyira nem, és van egy harmadik pillér, az pedig az infrastruktúra. Elkezdődött, már elég régen tervezgetjük, de szerencsére ebbe azért már is kezdődött a szolnoki repülőtér fejlesztése, hogy méltó helyre kerülhessenek ezek az eszközök. Főleg az üzemeltetésre gondolok itt. A műhelyeink átalakulnak, megújulnak, újak jönnek létre, tárolási feltételek javulnak, úgyhogy ilyen szempontból teljes átalakulás.
Rókó Zoltán ezredes, a Kis József 86. helikopterdandár parancsnok helyettesének segítségével ugye megismerkedhettünk az elmúlt pár percben a világszínvonalat biztosító katonai, és mint említett, civil célokra egyaránt hasznosítható helikopterekkel. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönjük szépen hallgatóinknak, hogy velünk tartottatok. Amennyiben tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Fokozott Hanghatás Spotify listájára, de megtaláltok minket a Magyar Honvédség YouTube csatornáján, a honvédelem.hu-n, valamint a Sereg és a Honvédelmi Tárca közösségi média felületein. Köszönjük szépen!
Fokozott hanghatás. Honvédelemről közérthetően.